Krisztusban, szeretett testvéreim! Bizonyára megfigyelték az évek során, hogy a húsvétot követő vasárnapokon találkozás történeteket olvas Atyaszentegyházunk az evangéliumokból, az evangélisták által a föltámadt üdvözítővel történt találkozásoknak a történetét. És az is kitűnt a most elhangzott gyönyörű szentírási szakaszból, amelyet Szent János evangélista örökített meg, hogy ez volt a harmadik találkozás a föltámadottal föltámadása után. Az első két találkozás alkalmával Jézus nem beszélt arról, hogy mit kell tenniük a tanítványoknak, várta, hogy felocsudjanak a meglepetésből, hogy egészen magukhoz térjenek, ezért Péter indítványozására heten, ha összeszámoljuk, pont ennyien voltak ott, elmennek halászni. És akkor történik egy csodálatos halfogás, amely egy kicsikét hasonlít a szinoptikusok által megörökített halfogáshoz, annyi különbséggel, hogy akkor is ott Péter vitatkozott az Úrral, hogy egész éjszaka haláztunk, nem fogtunk semmit, de hát akkor a te szabadra mégis kivetem a hálót. Itt Péter vita nélkül fogadja el az addig még ismeretlen valakinek az utasítását, hogy vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, és majd találtok. És a csodálatos halfogásnak az élménye, illetve János a szeretett tanítványnak a felismerése kapcsán fölismerik, hogy az üdvözítő, és hogy újra meggyőzze őket, hogy valóban föltámadt, nem szellemet látnak, nem halucinálnak, nem képzelődnek, hát ez alkalommal is eszik és hiszik tanítványaival. A reggeli elfogyasztása után viszont egy nagyon mély értelmű, szinte döbbenetesnek nevezhető epizód következik. Jézus odaáll Péter elé, és ugyanazt a kérdést háromszor újra fogalmazva teszi föl. Első alkalommal azt kérdi, hogy jobban szeretsz, mint ezek. Aztán a másik két alkalommal, hogy jobban szeretsz-e engem. És miután Péter megrendülten válaszol mind a három kérdésre, és elmondja, hogy ő szereti a mesterét, akkor Jézus azt mondja, legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat, legeltesd juhaimat. És olyan érdekes, ha ez volt a harmadik megjelenése föltámadása után, ebben a leírásban ez a harmadik eset, amikor Jézus Péternek a fölhatalmat megígéri. Megbízza egyházának a vezetésével. Első alkalommal Fülöp Cezáreájának a vidékén történt ez. Ezt Szent Máté evangéliumának a 16. fejezetében találjuk, amikor Jézus megkéri tanítványait, kinek tartják az emberek az ember fiát. És amikor a tanítványok ilyen-olyan válaszokat mondanak, akkor Péter azt mondja, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És akkor mondja Jézus Péternek, és én mondom neked, hogy te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is. És döbbent csend kíséri Jézusnak a szavait, a tanítványok közül senki nem kommentál, senki nem szól közbe, hogy miért Pétert, miért nem engemet, mindenki tudomásul veszi azt, hogy Jézusnak Péterrel tervei vannak. És hogy mennyire tervei voltak Jézusnak Péterrel, az utolsó vacsorán is kiderül, és ezt Szent Lukács evangéliumának a 22. fejezetében írja le. Azért mondom a lelőhelyet, hogy otthon utána lehessen nézni, és át lehessen újra és újra elmélkedni. Tehát Szent Lukács a 22. fejezetben örökíti meg az utolsó vacsorán egy epizódot, egy jelenetet. Azt mondja egyszer vacsora közben Jézus Péternek: Simon, Simon, a sátán kitért titeket, hogy megrostáljon, mint a pejvát. De én imádkoztam érted, hogy te egykor megtérve megerősíts testvéreidet. Milyen érdekes, azon az éjszakán, amelyik éjszakán Péter elárulja, megtagadja mesterét háromszor, Jézus imádkozik Péterért, hogy Péter, amikor majd megtér, amikor rádöbben tévedésére, akkor majd ő erősítse meg testvéreit. Tehát Jézus számára nagyon fontos volt Péternek a hite, Péternek a stabilitása, hogy ő majd a többieket meg fogja erősíteni hitükben. És ez a harmadik jelenet, amely Szent János evangéliumának a 21. fejezetében. Máté 16, Lukács 22, János 21 található ez a rész. És ezt a három szentírási helyet nem lehet se kimagyarázni, se félremagyarázni, csak rossz szándékkal. Ebben Jézus világosan elmondja, hogy azt a közösséget, amelyet ő a világban hagyott, és mi egyháznak nevezzük, annak a vezetését Péterre bízta, Péter ennek a közösségnek a feje, és szerűbben fogalmazva ő Krisztus földi helytartója. Hogy mennyire Péter körül forog minden, ha valakit a számok győznek meg, akkor egy számadattal is tudok szolgálni. Az újszövetségi szentírásban Péternek a neve pontosan 120-szor fordul elő, az összes többi tanítványok együttvéve összeadva mindössze csak 82-szer. Félelmetes nagy a különbség. És ha előveszük az apostolok cselekedeteinek a könyvét, akkor azt látjuk, hogy az induló missziót, a pünkös utáni napokat Péter szervezi. És ma ott láttuk Pétert a főtanács előtt, amikor azt mondja, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név, melyben üdvözül lehetne, mint Jézus Krisztusnak a neve. És Péter az, aki fölveszi az első fogányokat az egyházba, Kornéliuszt és házanépét. Péter az, aki vezényli az egyháznak a munkáját. És még egy nagyon fontos dolog, amikor Pál apostol megtér, akkor nem alapít egy külön páli egyházat, hanem oda megy Péterhez, és megbeszéli vele a részleteket. És hogy milyen különbség van Péter és Pál között felkészültségben, azt úgy tudnám érzékeltetni, hogy Péter mindössze olvasni tudott. Nem végzett semmiféle iskolát, a zsinagógában a fiúcskákat megtanították olvasni, írni nem, csak olvasni. Tehát Péter tudott olvasni. Két levelét is, ezt Márknak diktálja, Márk az ő íródeákja, ezt köztudott. Tehát Péter csak éppen olvasni tud. Pál apostol elvégezte Gamaliel rabbinál a jeruzsálemi rabbi képző főiskolát. Az volt a legmagasabb iskola abban a korban. Tehát egy szinte analfabéta ember és egy hiperművelt ember állnak egymás mellett. És a hiperművelt Pál elmegy Péterhez, olvassuk el a Galata levelet, kétszer hozza ezt be, hogy megbeszélje Péterrel a részleteket, így mondja Pál, hogy nehogy hiába fáradozzak. Tehát a művelt Pál is tudja azt, hogy Péter felel azért, ami az egyházban történik, a tanításért. Ez is világosan mutatja, az ősegyház értette, szó szerint vette, tudta Jézusnak az akaratát, hogy Jézus azt akarja, hogy az ő egyházát Péter vezesse. És világosan tudjuk, hogy Péternek az utódai a római pápa, ők Krisztus földi helytartója, és ott van az egyház, ott beszélünk egyházról, ahol Péter vezet, ahol Péter irányít, ahol Péterre hallgatnak, ahol Péter áll a nyájnak az élén, ahogy a következő vasárnap, jópásztor vasárnapján hallani fogjuk, mondja Jézus, juhaim hallgatnak szavamra. Most az a kérdés, miután ezt így szinte ismeretterjesztőszerűen elmondtuk, hogy mit vigyünk magunkkal a mai vasárnap, ige kenyeret, lelki kenyeret magunkkal egy hétre. Legelőször azt vigyük magunkkal, kedves testvéreim, hogy újra és újra felidézzük Krisztus földi helytartójának az alakját is. Beleképzeljük őt ebbe a mai lehetetlen világba, mert egy nagyon lehetetlen világot élünk. És képzeljétek el, kedves testvérek, ebben a lehetetlen, furcsán gondolkodó, meg rengeteg problémával teletűzdelt világban kell a Szentatyának, a pápának vezetnie Krisztus nyáját, az egyházat. Ha valaha a pápák rászorultak arra, hogy imádkozzunk értük, akkor most igazán rászorulnak. Gondolkozzunk el azon, hogy én szoktam-e imádkozni a római pápáért, az én legfőbb lelki előjáróért. A megyés püspök a Szent Atya képviseletében van köztünk, és a plébános pedig a püspököt képviseli. Tehát végső soron a lelki hatalom a mi kezünkben a Szent Atyától, van. Szoktunk-e érte imádkozni, hogy bölcs legyen, hogy tudja a Szentlélekre figyelni, hogy úgy tudja irányítani az egyházat, ahogy azt Krisztus elvárja tőle, és ne az emberek elvárása szája íze szerint menjen, mert az tévút, az a széles kapu, hanem a keskeny kapu járjon, amely nem más, mint Krisztusnak az akarata. Ez az első. Tehát vigyük magunkkal, mint üzenetet, hogy nekünk imádkozni tartozunk a Szent Atyáért. A második a Jézus kérdést ajánlanám tovább gondolásra. Ha ma elében állna Jézus és azt mondaná, hogy Dénes, Péter, András, János, Irma, Ferenc, nem tudom mindenkinek a nevét. Te szeretsz engem? Mit válaszolnék én erre a kérdésre? Egyértelműen a számra jönne azt, hogy szeretlek, Uram. De ha visszakérdezné, hogy ezt mivel bizonyítod, tudnék-e bizonyságot hozni? Uram, én téged szeretlek, és ezzel bizonyítom, hogy én téged szeretlek. Felejtsük el azt, hogy azt mondanám, hogy eljárok vasárnap a misére. Jó, ha valaki ezt mondja, akkor butaságot beszél. Ez még nem a szeretetnek a jele, ez még az önbecsülésnek a jele. Azok az emberek járnak templomba, akik még valamit becsülik önmagukat. Akik nem járnak templomba, azoknak nincsen önbecsülésük. Ezen túl kezdődik a szeretet. Mit tudnék én válaszolni arra, hogy szeretsz te engem? És hogy milyen válaszok lehetségesek, egy olvasmány élményemet osztanám meg kedves testvéreimmel befejezésképpen. A közelmúltban olvastam el Tadeusz Deitzernek ezt a csodálatos könyvét, Elmélkedések a hitről, és ebben Tadeusz atya, aki 2009-ben halt meg, 31-ben született, lengyel teológiai professzor, nagyon mély lelki író, elmesél egy történetet. Amikor egyszer Olaszországban járt, elhatározta, hogy elmegy San Giovanni Rotondóba, ahol köztudottan Pio atya, az azóta szentté avatott kapucinus szerzetes élt. És menet San Giovanni Rotondóba megismerkedett egy ugyancsak teológiai professzorral, aki Rómában tanított. És ez a teológiai professzor vitte magával frissen megjelent két kötetes könyvét, hogy bemutassa a szentnek. De idézzem szó szerint, mert sokkal izgalmasabb. Szent Giovanni Rotondóba utazva találkoztam egy tudóssal, aki velem együtt Pio atyához igyekezett, hogy áldást kérjen munkájára. Két kötetni kiadott művel érkezett, melyet Opus Vitae-nek, azaz élete művének nevezett. A szentgyónás és lelki beszélgetés keretében bemutatta Pio atyának művét, és áldást kért rá. Pio atya reakciója hátborzongató volt. Mindenek előtt döbbenet volt benne, és ezt mondta. Ez a te opus vitéd, ez a te életednek a műve. Kezébe vette a két könyvet, és még megismételte, ez egy opus vitéd. Tehát te ezért éltél 60 évet, hogy megírd ezt a két könyvet. Ez volt életednek a célja, majdnem üvöltött, mondja. Hát az opus vitéd, ezért éltél. És hol a te hited, hol a te szereteted? Aztán lecsendesedett, mintha észrevette volna, hogy ez nem volt nála tudatos, és atyai gyöngétséggel így folytatta. Biztos sok munkát fektettél bele, ugye? Sok éjszakát átvirasztottál. Hogy állsz az egészségeddel? Na igen, volt közben egy infarktus is, Pió atya lélekbe látott. Volt egy infarktusod is. De tessék, mindezt az ambíció szolgálatában, hogy beszéljenek rólad, hogy megalkoss egy ilyen opus vitét. Látod, mondta tovább, mit jelentenek a bálványok és a kötődések? Ha Istenért tetted volna szeretetből, mindez másképp volna. Hiszen te mindezt kisajátítottad, ez a te opus vitéd, ez a te műved. Ennek a gyónásnak a befejezése is Pió atya stílusában zajlott le. Pió atya megmagyarázta ennek az embernek, hogy tévúton jár. El lehet gondolkozni nagyon ezen. Lízió kis Szent Teréz azt mondta, hogy nincsenek nagy tettek és kis tettek, csak nagy szeretet van és kis szeretet. Ha egy kis gesztust nagy szeretettel teszünk, abból nagy tett lesz. Ha egy nagy tettből kimarad, a szeretet semmit sem ér. Tehát amit teszünk, azt szeretettel tesszük-e. A háziasszony otthon szeretettel keverje meg a Mártást. Belefőzi-e az ételbe a maga szeretetét. Meg kötelesség szerint odadobja a családnak. Igaz, milyen különbség van? Egyik ételnek íze van, a másik ízetlen. Hát így van a munkánkkal is. Ha belevisszük a szeretetünket, lelkünket, egész lényünket, akkor az Isten dicsőségére van, és abban megmutatjuk a szeretetünket. Ha csak karriert akarunk építeni, ha könyveket akarunk írni azért, hogy beszéljenek rólunk, hogy jaj de okos, jaj de ügyes, akkor az egész csak hiúság, bálványimádás, nem ér semmit. De ez érvényes minden munkánkra. Most ezen gondolkozzunk el a mai nap során. Hogyha azt kérdezi tőlem, Jézus, te szeretsz engem, akkor én mit tudnék neki felmutatni, amit iránta való szeretetből, Isten iránti szeretetből következetesen teszek, ahogy azt az én erőim megengedik. Amen.